Kiszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. január 11-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a technikai segítséget pedig Kvasinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezem. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Urunk Jézus Krisztus, aki meghallja hívásodat, amivel életre szóló igent kérsz, abban vonakodás és félelem támadhat. Te azonban már belénk rejtetted ezt a választ, a Máriát betöltő igent, mely jelen van öntudatlan mélységeinkben is. Egy szép napon álmulva fedezzük föl, hogy a te utadon járunk. Ez az igen éberré tesz. Hogyan is lankadhatnánk el, amikor az egyház minden ízében megrendült, amikor a világot megpróbáltatások szorongatják? Ez az igen kiszolgáltatottá tesz. Mindörökre szól. Mégis elültetted mindnyájunk szívébe.
Hallgassák meg híreinket!
Ferenc pápa szerdán az általános kihallgatás végén újabb felhívást intézett a háborúban álló országokhoz, hogy tegyék le a fegyvert, és kérte, továbbra is imádkozzunk a békért. A Szentatya emlékeztetett Szent II. János Pál kérésére, hogy védelmezzük az életet annak minden szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. Ne felejtsünk el imádkozni a békért, hangsúlyozta a pápa. Ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, ne feledkezzünk meg Názáretről, Izraelről, ne feledkezzünk meg az összes háborúban álló országról, buzdította Szentatya. Átadták és megáltották a Nyíregyházi Egyházmegye új szociális szolgáltató egységét, a Születések házát Nyírgyulajban. A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény immár 2 épületben tudja fogadni és ellátni azokat a nevelésbe vett kiskorúakat vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteket, akik kiskorúságuk vagy utógondozói ellátásuk idején várják születendő gyermeküket és adnak életet kisbabájuknak. Az új intézményi egység napi 24 órában teljes ellátással segíti és támogatja ezeket a fiatalokat. 3,2%-kal emelkedtek a nyugdíjak, emlékeztetek Facebook videójában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint a 2,5 millió nyugdíjas a januári összeget már megkapta a bankszámlára, akik pedig postai úton kérik, azok a szokásos módon fogják a kézbesítőtől megkapni. Februárban érkezik a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíj is. A lengyel-magyar barátság túléli a lengyel külügyminiszter Európa egyik legháborúpártibb soros ügynökének áskálódását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner megkeresésére. Szijjártó Péter arra reagált, amely szerint Radoszláv Sikorszky megszakítaná a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. A sok rossz hír mellett azért néha jön egy-egy jó is, még az olyan nehéz térségekből is, mint a Közel-Kelet. Hosszú, nagyon hosszú idő után végre sikerült elnököt választani Libanonban, közölte a miniszter a Facebookon. Szijjártó Péter azt írta, az elnök megválasztása végre stabilitást tud adni az elmúlt hónapokban, években számos megpróbáltatáson áteső országnak. Január 1-től az Európai Unió minden tagállamában elektronikus formátumban is érvényes a zöld kártya, a gépjármű üzemben tartójának nem kell azt kinyomtatnia, tájékoztatta az MT-t a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az üzemben tartó eldöntheti, hogy a zöld kártyát papíron vagy elektronikus PDF formátumban mutatja be a hatóságnak, függetlenül attól, hogy az milyen szoftveren, hardveren vagy operációs rendszeren jelenik meg. Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter letette a hivatali esküt Ausztria új ügyvivő kancellárjaként. Az ország vezetésére korábban kinevezett Karnehammer konzervatív politikus múlt heti lemondása után. A konzervatív osztrák néppárt által vezetett kormány ügyvivői minőségben látja el az ország irányítását a szeptemberi parlamenti választások óta. Közben a választáson győztes osztrák szabadságpárt megkezdte a koalíciós tárgyalásokat. Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ 7 legfejlettebb iparú országával közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi támogatás első 3 milliárdos részletét, tájékoztatott a brüsszeli végrehajtó testület. A csomag egy legfeljebb 35 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hiteletgyűjtési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd euróig nyújtott hitelek visszafizetésében segíti Ukrajnát. Az Egyesült Államok újabb 500 millió dollár értékű fegyver és katonai segítséget küld Ukrajna számára, jelentette be az amerikai külügyminiszter. Anthony Blinken tájékoztatása szerint az ukrán haderő által igényelt katonai felszereléseket az amerikai készletekből juttatják el. Elítélte a bíróság Donald Trumpot, a megválasztott amerikai elnök mostanában kapja meg ítéletét a Stormy Daniels ügyben, amely elmarasztaló lesz, de börtönbüntetés nem von maga után. A bíró elutasította Trump elnöki mentességre hivatkozó érveit, ezzel ő az első amerikai elnök, aki hivatalba lépése előtt már büntetést kapott. Továbbra is megállíthatatlanul pusztít Kaliforniában az erdőtűz, amely kezd átterjedni Los Angelesre. A legutóbbi információk szerint több mint 5300 ház már leégett, és 10-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Los Angeles körzetében kötelező kitelepítés rendeltek el a lakott területet fenyegető bozott tüzek miatt, amelyek előző este már 46 ezer hektárt meghaladó térséget érintettek. Oroszország stratégiai érdekszférájának nevezte az északi sarkot a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov azt is hangoztatta, ha Washington szerint figyelembe kell venni a grönlandiak véleményét az Egyesült Államokhoz való tartozás kapcsán, akkor a nyugatnak tiszteletben kell tartania az ukrajnai Donyec-medence és Novorosszia lakóinak véleményét, akik az Oroszországgal való egyesülés mellett döntöttek. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, aztán az ország északkeleti felén harmadán délután majd megnövekszik a felhőzet és hózáporok előfordulhatnak, többfelé újra megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa: a reményt próbára teszi a háború és az igazságtalanság. Ajándékként osszuk meg. McElroy bíboros nevezte ki a pápa Washington új érsekévé. Béke és párbeszéd. Törő András atya, szentszéki egyházi tanácsos a pápa diplomata audienciájáról. Ferenc pápa: a reményt próbára teszi a háború és az igazságtalanság. Ajándékként osszuk meg. A pápa fogadta a 10 éve Franciaországban létrejött Congrès Mission elnevezésű kezdeményezés vezetőit. A szervezet célja, hogy felkínálja a hitet a mai társadalomban. A pápa arra buzdította őket, hogy hirdessék az evangéliumot az emberek konkrét mindennapi életében, és segítsenek a fiataloknak egy testvéribb jövőről álmodni. Ne féljetek kilépni, engedjétek, hogy a Szentlélek felrázzon benneteket, aki arra késztet, hogy kreativitással hirdessük az evangéliumot, nem csak a konszolidált struktúrákban, hanem bárhol legyenek is testvéreink a mindennapokban, örömeikben, sebeikben és kérdéseikben. És osszátok meg a reményt ajándékként. Egy háborúk, igazságtalanságok és az individualizmus által megsebzett világban, amelyek éppen ezt a reményt teszik próbára. Ezzel a bátorítással fordult Ferenc pápa a Congrès Mission mintegy 50 vezetőjéhez, akiket január 10-én pénteken audiencián fogadott a konzisztóriumi teremben. A pápa a 2015-ben Franciaországban megszületett kezdeményezés arcaihoz és szíveihez szólt. A szervezet minden évben 3 napon keresztül több száz résztvevőt hív össze, hogy elmélkedjenek, tapasztalatot cseréljenek, és megosszák egymással élményeiket az evangelizációról.
Diventare testimoni di una speranza che non delude mai. E questo nella gioia del Vangelo, che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
Tekintettel a következő nagy összejövetelre, amelyre a franciaországi Bercyben kerül sor, november 7-e és 9-e között, Ferenc pápa arra kérte a jelenlévőket, különösen a most kezdődött szentévben, hogy legyenek tanúi annak a reménynek, amely soha nem okoz csalódást az evangélium örömében, amely betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Az öröm, kedves barátaim, elválaszthatatlan a reménytől és a küldetéstől. Olyan öröm, amely nem korlátozódik a pillanatnyi lelkesedésre, hanem a Krisztussal való találkozásból születik, és testvéreink felé vezet, mutatott rá a pápa. Ebben a perspektívában zarándokoknak lenni azt jelenti, hogy együtt járunk az egyházban, de azt is, hogy bátran kilépünk, elindulunk, hogy találkozzunk másokkal. Elvinni a reményt pedig azt jelenti, hogy felkínáljuk a világnak az élő, az evangéliumban gyökerező igét, amely képes vigaszt nyújtani és új utakat nyitni. Rámutatott, hogy a misszióval, ami a Jézus iránti szenvedély és egyben a népe iránti szenvedély, elvisszük a reményt a közösségekbe, valamint olyan helyekre, ahol az egyház néha fáradtnak vagy visszavonultnak tűnik. Ferenc pápa szerint a háborútól, a sok igazságtalanságtól és az individualizmustól sújtott világban a reményt gyakran próbára teszik, és ez kétséget, a jövőtől való félelmet és gyakran kétségbeesést eredményez.
Ma noi cristiani portiamo una certezza. Cristo è la nostra speranza. Lui è la porta della speranza sempre.
De mi, keresztények, rendelkezünk egy bizonyossággal. Krisztus a mi reménységünk. Ő a remény ajtaja, mindig. Ő a jó hír ennek a világnak. És ezt a reményt furcsa módon nem birtokoljuk. Nem tudjuk a reményt a zsebünkbe tenni. Ez egy megosztani való ajándék, egy átadni való fény. És ha a reményt nem osztják meg, összeomlik, figyelmeztetett a pápa. Majd arra hívott, hogy ne féljünk válaszolni a misszionáriusi elhívásra, még akkor sem, ha ez azt jelenti, hogy túl kell lépni a szokásos mintákon, sőt, el kell fogadni, hogy egy kis zavart okozunk. Mert a Szentlélek vezeti az egyházat, felrázza a szíveket, és a kreativitásra ösztönöz, ahogy ez a szentekkel is történt. Jobb a szeretettel teli rendetlenség, mint a szeretet nélküli rend, mondta Ferenc pápa, idézve Boldog Chevrier atyát, hogy ösztönözzük a fiatalokat, a remény első zarándokait, akik értelemre, hitelességre és valódi találkozásokra szomjaznak. Arra buzdított, hogy bátorítsuk az idősek és fiatalok találkozását, segítsük ez utóbbiakat Krisztus felfedezésében, a hitben való növekedésben, hogy merjenek bátor döntéseket hozni, és Jézus missziós tanítványaivá, az evangélium élő tanúivá válni. A pápa a Congre Mission vezetőit bízta meg azzal a feladattal, hogy a fiúknak és a lányoknak közvetítsék a merészséget, hogy egy testvéribb világról álmodjanak, és kísérjék el őket, hogy a remény építőivé váljanak családjukban, iskolájukban és munkahelyükön. Végül a pápa reményét fejezte ki, hogy ebben a missziós lendületben nem szabad szem elől tévesztenünk a szeretet közösséget.
L'unità è una testimonianza potente.
Az egység erős tanúságtétel. Az egymás iránti szeretetből ismeri fel a világ, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Vigyázzatok egymásra, támogassátok egymást erőfeszítéseitekben, és örüljetek együtt azoknak a gyümölcsöknek, amelyeket a lélek érlelt meg elkötelezettségeitek által. Zárta beszédét Ferenc pápa a francia Congre Mission szervezet képviselőihez. Meg Elroy bíborost nevezte ki a pápa Washington új érsekévé. Miután a pápa elfogadta a Wilton Daniel Gregory bíboros lemondását a washingtoni Metropolita főegyházmegye lelkipásztori ellátásáról, január 6-án kinevezte Robert Walter Meg Elroy bíborost új metropolita érseknek, aki 2015 márciusa óta vezeti a San Diego-i egyházmegyét. Robert Walter McElroy a kaliforniai San Francisco-ban született 1954. február 5-én. A Szent János kis szemináriumba járt, majd a Massachusetts állambeli Cambridge-ben a Harvard Egyetemen szerzett diplomát, és a kaliforniai Palo Alto-i Stanford Egyetemen pedig történelem szakon szerzett mesterfokozatot. Miután befejezte egyházi tanulmányait a Menlo Parki Szent Patrik szemináriumban, a római pápai Gergely Egyetemen erkölcsteológiából, a Stanford Egyetemen pedig politikatudományból doktorált. 1980. április 12-én szentelték pappá a San Franciscó-i főegyházmegyében. 2010. július 6-án püspökké és San Francisco segédpüspökévé nevezte ki 16. Benedek pápa, majd szeptember 7-én szentelték püspökké. Már a San Diego-i egyházmegye élén teljesített szolgálatot, amikor Ferenc pápa bíborossá nevezte ki a 2022. augusztus 27-én tartott konzisztóriumon. Béke és párbeszéd. Törő András atya szentszéki egyházi tanácsos a pápa diplomata audienciájáról. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a szentszéki nagyköveteket az évelei jókívánságok átadása alkalmából. Hosszú, átfogó beszédében áttekintette a világ konfliktusos zónáit, a megoldandó problémákat, az etikai és technológiai kérdéseket, majd arra buzdított, hogy ne adjuk föl a párbeszédet azokkal sem, akikkel kényelmetlen beszélni, mert csak így tudjuk megszakítani a gyűlölet láncolatát. Magyar részről jelen volt az audiencián Habsburg-Lotaringiai Eduard szentszéki nagykövet, Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus, Törő András atya, a szentszéki nagykövetség egyházi tanácsosa és a Pápai Magyar Intézet rektora, valamint Buda Zoltán, a szentszéki nagykövetség diplomatája. Most hallgassák meg Törő András atya beszámolóját a pápai audienciáról.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Törő András atyát, a Pápai Magyar Intézet rektorát, aki egyben a szentszéki Magyar Nagykövetség egyházügyi tanácsosa is.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Már nem először szól a Vatikáni Rádió hallgatóihoz, hiszen volt egy bemutatkozó beszélgetés, illetve többször hírtattunk azokról a kezdeményezésekről, szentmisékről, amelyet András atya szervezett, vagy amelyeken részt vett, hiszen nagyon szerteágazó a feladata, nem csupán a szentszéki nagykövetség felé, a Pápai Magyar Intézet ott tanuló papjai felé, hanem az olaszországi magyar lelkészség tekintetében is.
Igen, valóban sokszínű feladat van. Talán úgy lehet most úgy összefoglalni vagy jellemezni, hogy ami magyar és katolikus és Rómában, Olaszországban van, ahhoz most így van valamilyen formában közöm. Ez nyilván egyfajta ilyen közös együtthaladást, közös gondolkodást tud eredményezni. Megvannak a maga kihívásai, de nagyon sok kincs van ezekben. Hiszen erre jó talán mindig emlékezni, hogy nekünk, magyaroknak, katolikusoknak alapvetően van keresnivalónk Rómában, hiszen több mint 1000 éve kapcsolatban vagyunk hivatalosan is a várossal, Péternek az utódával. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itthon vagyunk Rómában, és ezt az itthon érzést, ezt jó erősíteni, és jó láttatni is a körülöttünk lévőkkel.
Most abból az alkalomból beszélgetünk, hogy Ferenc pápa megtartotta az idei évi hagyományos, mondjuk úgy, hogy politikai nyitó beszédét, vagy éves programját, hogyha ezt így ilyen világiasan szeretnénk megfogalmazni. Egyébként pedig a szentszékhez akkreditált nagykövetek, illetve diplomatáknak az újévi találkozója ez, amelyen kicserélik kölcsönösen jó kívánságaikat. Ezen András atya is részt vett, mint a szentszéki Magyar Nagykövetség egyházi tanácsosa.
Igen, nagy élmény volt, első alkalommal vettem részt ilyen találkozón. A Szentatyát köszöntötték diplomáciai testületnek a vezetője, a ciprusi nagykövet mondott köszöntő beszédet a többi nagykövet nevében. Végigvettük egy kicsit, bemutatta a Szentatyának az éves programját, hogy mit is csinált, megköszönte ezeket a tevékenységeket, hiszen a Szentatya azokba az országokba is ellátogatott, akiknek a nagykövetei a sorok között foglaltak helyet. Ezt követően pedig a Szentatyának a beszédét, a tanítását hallgattuk meg. A beszéd az hasonlóan épül föl, ahogyan más esetekben is a Szentatyának a tanítása. Ez egy hosszabb beszéd volt, tehát hogy ahogyan fogalmaztunk, egy kicsit ilyen programbeszéde volt, visszatekintése, és a diplomaták felé, a világ felé való üzenete jelent meg. A beszédnek az alap gondolata, az alap struktúrája az Izaiás próféta 61. fejezetének az első két verse volt. Erre épült föl nagyjából 4 pontra a beszéd: örömhírt a szegényeknek, látást a vakoknak, szabadulást a foglyoknak, és a kegyelmi esztendő, a jubileumi év. És tulajdonképpen ebbe foglalta bele a világnak a mostani helyzetét. A Szentatya az egész világban gondolkodik. Ugye mi világegyház vagyunk, Krisztus követők, illetve katolikusok, amíg tovább szűkítjük, akkor keresztények, nagyon sok helyen vannak a világban, ezért a Szentatya így tovább vitte a gondolatot, és a világnak a nehézségeit, a kihívásait is előhozta. Lehet mondani, hogy egy nagyívű beszédet tartott. A béke és a párbeszéd, talán ezeket emelhetjük ki, vagy ezek, amik nagyon kulcsfontosságúlag megjelentek. A Szentatya arról beszélt, és azt húzza alá, hogy a béke az ugye nem pusztán a háborúnak a hiánya. Ugye ez a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes dokumentumában megjelenik, és a Szentatya újra előhozza ezt a gondolatot, hogy vannak háborúk, amiknek a borzalmairól próbálta így tájékoztatni a diplomáciai testület tagjait, hogy ne csak egy adott országnak, egy adott területnek, régiónak, kontinensnek a nehézségeit lássuk, hanem hogy az egész világban milyen kihívások és nehézségek vannak. És a Szentatya beszél a békének a fontosságáról, ami egyrészt Istennek az ajándéka, másrészt pedig az emberi tevékenységnek a gyümölcse is. Tehát, hogy nekünk is tennünk kell a békéért. Egy másik nagyon fontos gondolat, amikor a Szentatya arról beszél, hogy hát hogyan tudunk dialógusban lenni egymással. Hogyan tudunk beszélni. És a diplomatáknak itt hívta fel a figyelmét, hogy tulajdonképpen nekik ez lenne a feladatuk, hogy dialógusban legyenek, beszéljenek egymással. Egy néhány gondolat, egy néhány biztatás elhangzik a diplomaták felé. Ugye itt a Szentatya nem mérlegel, hogy még egy-egy országgal mennyire szoros, vagy esetleg távolibb kapcsolatban vannak, hanem általánosan beszél mindenkihez, és általánosan szeretne mindenkit egy kicsit a saját szintjén fölrázni, egy kicsit motiválni, előbbre vinni. Szentatya beszél arról, hogy legyenek az igazságnak, a megbocsátásnak, a szabadságnak és az igazságosságnak a diplomatái. Tehát nagyon sokféle elképzelés, gondolat születik meg a diplomatákról, a diplomáciáról, de hogy a Szentatyának ezek a gondolatai, amivel erősíteni akar őket, én hiszem egyébként, hogy nem csak a diplomaták felé, hanem a világ minden országa, országának vezetői felé is kíván ilyenkor szólni. Azért is kapják meg ezeket a szövegeket nyomtatott formában, hiszen ezek már nem is csak egy tanítás, hanem egy előadás. De hogy a Szentatyának a gondolata megjelenik arról, hogy hogyan lehet ebben a szent évben, a reménynek az évében, hogyan lehet a világunkat egy picit jobbá tenni, hogyan lehet előre vinni. Nem hiszem, hogy a Szentatyának utopisztikus gondolatai vannak, hogy egy csapásra minden megváltozik ebben a jubileumi szent évben, de az ott van a gondolatai között, aminek így hangot is adott, hogy mi azért igenis tudunk tenni, hogy a béke, a párbeszéd, a dialógus az erősödjön köztünk, hogy a világunk egyre jobb legyen, egyre inkább megjelenjen Istennek a szeretete köztünk. Egy érdekes találkozás volt látni a Szentatyának a korlátoltságát, látni a Szentatyának azt, hogy nyilván a korából fakadóan vannak olyan feladatok, amiket nem feltétlenül tud megtenni, de hogy az evangélium üzenete, az evangéliumnak a valósága, az továbbra is motiválja és erősíti a szolgálatában, hogy ezt az üzenetet eljuttassa minden emberhez, hogy Krisztus eljött hozzánk, belépett karácsonykor az ember életébe, és hogy ez a Krisztus szeretne megajándékozni bennünket azzal a békével, ami tulajdonképpen Istennek a jelenlétét hozzá közzénk.
András atya Rómában tanult, egyrészt mint a Német-Magyar Kollégium diákja, illetve a Pápai Gergely Egyetem hallgatója, ezért volt alkalma már korábban is ebbe a nemzetköziségbe belekóstolni. Milyen érzés volt most ezt az áldások termében a világ szentszéki nagykövetével együtt megélni?
Felemelő érzés volt találkozni diplomatákkal, akik szintén a saját országukból érkeznek. Mindenkiben van egy kíváncsiság, egy természetes érdeklődés egymás iránt. Úgy örömmel tapasztaljuk meg a körülöttünk lévő országok diplomatáival való találkozás. Ugye vannak több országnak van egyházi, tanácsosi diplomatája itt, és mindenki keresi azt, hogy hogyan tudunk együttműködni, és azt hiszem, hogy ez a normális. Az ember alapvetően nyitott a másikra. Nyilván vannak olykor országok közötti politikai ellentétek, de én azt hiszem, hogy ez az egyénnek a szintjén ez nem szabad, hogy megjelenjen. Sokkal inkább kell a másik ember felé odafordulni, nyitni, egyszerűen megérteni az ő gondolkodását, az ő álláspontját, vagy esetleg az országának az álláspontját. Ezek a személyes találkozások, ezek azok, amik tulajdonképpen hát így a diplomáciát is elő tudják segíteni, hogy az országok között az a dialógus, amiről a Szentatya a beszédében is szólt, ez tulajdonképpen meg tudjon valósulni. Megismerjük a másikat személyesen, kötődjünk, személyes kapcsolatunk legyen. Tulajdonképpen az Isten is erre tanított bennünket, ezért lesz emberi, hogy szót értsünk egymással, találkozzon a tekintetünk, és ezáltal tudjon valami jobb, valami előbbre vívőbb kialakulni.
Köszönjük szépen Törő András atyának ezt a beszámolót, és további sok sikert, kegyelmet kívánunk ehhez a fajta szentszéki munkájához is.
Köszönöm, én is áldott boldog szent évet kívánok mindannyiunknak.
Törő András atyával Gedő Ágnes készítette az interjút. Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa szerdán az általános kihallgatás végén újabb felhívást intézett a háborúban álló országokhoz, hogy tegyék le a fegyvert, és kérte, továbbra is imádkozzunk a békért. A Szent Atya emlékeztetett Szent II. János Pál kérésére, hogy védelmezzük az életet annak minden szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. Ne felejtsünk el imádkozni a békért, hangsúlyozta a pápa. Ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, ne feledkezzünk meg Názáretről, Izraelről, ne feledkezzünk meg az összes háborúban álló országról, buzdított a Szent Atya. Átadták és megáltották a Nyíregyházi Egyházmegye új szociális szolgáltató egységét, a Születések házát Nyírgyulajban. A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény immár 2 épületben tudja fogadni és ellátni azokat a nevelésbe vett kiskorúakat vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteket, akik kiskorúságuk vagy utógondozói ellátásuk idején várják születendő gyermeküket és adnak életet kisbabájuknak. Az új intézményi egység napi 24 órában teljes ellátással segíti és támogatja ezeket a fiatalokat. 3,2%-kal emelkedtek a nyugdíjak, emlékeztetett Facebook videójában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint a 2,5 millió nyugdíjas a januári összeget már megkapta a bankszámlára, akik pedig postai úton kérik, azok a szokásos módon fogják a kézbesítőtől megkapni. Februárban érkezik a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíj is. A lengyel-magyar barátság túléli a lengyel külügyminiszter Európa egyik legháborúpártibb soros ügynökének áskálódását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner megkeresésére. Szijjártó Péter arra reagált, amely szerint Radoszlav Sikorszky megszakítaná a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. A sok rossz hír mellett azért néha jön egy-egy jó is, még az olyan nehéz térségekből is, mint a Közel-Kelet. Hosszú, nagyon hosszú idő után végre sikerült elnököt választani Libanonban, közölte a miniszter a Facebookon. Szijjártó Péter azt írta, az elnök megválasztása végre stabilitást tud adni az elmúlt hónapokban, években számos megpróbáltatáson áteső országnak. Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter letette a hivatali esküt Ausztria új ügyvivő kancellárjaként. Az ország vezetésére korábban kinevezett Karnehammer konzervatív politikus múlt heti lemondása után. A konzervatív osztrák néppárt által vezetett kormány ügyvivői minőségben látja el az ország irányítását a szeptemberi parlamenti választások óta. Közben a választáson győztes osztrák szabadságpárt megkezdte a koalíciós tárgyalásokat. Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ 7 legfejlettebb iparú országával közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi támogatás első 3 milliárdos részletét, tájékoztatott a brüsszeli végrehajtó testület. A csomag egy legfeljebb 35 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hitelegyüttműködési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd euróig nyújtott hitelek visszafizetésében segíti Ukrajnát. Az Egyesült Államok újabb 500 millió dollár értékű fegyver és katonai segítséget küld Ukrajna számára, jelentette be az amerikai külügyminiszter. Antony Blinken tájékoztatása szerint az ukrán haderő által igényelt katonai felszereléseket az amerikai készletekből juttatják el. Elítélte a bíróság Donald Trumpot, a megválasztott amerikai elnök mostanában kapja meg ítéletét a Stormy Daniels ügyben, amely elmarasztaló lesz, de börtönbüntetés nem von maga után. A bíró elutasította Trump elnöki mentességre hivatkozó érveit, ezzel ő az első amerikai elnök, aki hivatalba lépése előtt már büntetést kapott. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, aztán az ország északkeleti felén harmadán délután majd megnövekszik a felhőzet és hózáporok előfordulhatnak, többfelé újra megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Csak te meg én a világ közepén ringatóz a világ közepén, csak te és én itt a világ közepén. Kicsi a világ, borog és összeráz, néha jövök, néha mész, de nagy világ, hát te itt, ahol még a madár se jár. Fordít a sors, egyet, hogy kipörgessünk újra még. Kicsi a világ, forog és összeráz, néha jövök, néha mész, de nagy világ, hogyha összefutunk, vigyünk erre hát. Egyet, hogy összefordít a sors, és ami kipörget majd újra, ringatóz velem a világ közepén, csak te meg én a világ közepén, csak te és én itt a világ közepén.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Ágota nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Ágota az Agáta régebbi magyar formája, mely a görög eredetű Agata névből származik. Jelentése a jó. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1800-ban megszületett Jedlik Ányos István, pap, fizikus, az elektromotor, a szódavíz előállító készülék és a dinamó feltalálója. A Komárom megyei Szimmő községben született, tanulmányait a Nagyszombati és a Pozsonyi gimnáziumban kezdte. 1817-től Szent Benedek rendi szerzetes volt, ettől az időtől kezdve tanulmányait rendjének iskoláiban folytatta. A Jedlik István néven született fiú az Ányos nevet a rendben kapta, miután Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrá, Győröt pedig tanárrá avatták. 1825-ben szentelték pappá, majd a Győri Akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmányt dolgozott ki. 1839-ig a rendiskoláiban, majd 40 éven át a Budapesti Tudományegyetem fizika-mechanika tanszékén tanított. Ekkor még kevesen sejtették, hogy az ő áldásos tevékenységének döntő szerepe lesz a fizikusok új generációjának felnevelésében. 1845-ben latin helyett magyarul kezdte oktatni hallgatóit. Tankönyvei révén a fizika magyar szókincsének egyik megalkotójaként tartják számon. 1863-ban az egyetem rektora volt. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1873-ban tiszteletbeli tagja lett. Foglalkozott fénytannal, elkészítette a Szén-cinkelemet, és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Tudományos munkásságában megelőzte kortársait, de legfontosabb találmányáról, az ősdinamóról csak 1856-ban beszélt. Az első írásos dokumentum erről az egyetem 1861-ben összeállított leltárkönyve volt. Az írásos bizonyíték egyértelmű ugyan, de mivel találmánya nem vált ismerté, a dinamó feltalálása Siemens nevéhez fűződik. Legismertebb felfedezése az öngerjesztés elve volt, illetve az ezt demonstráló egysarki villanyindító. Ebben fogalmazta meg legalább 6 évvel Siemens és Wheatstone előtt a dinamó elvét. A megoldás lényege, hogy az állandó mágnesek helyett két egymással szemben lévő elektromágnes kelti a mágneses mezőt a forgó rész körül. Amikor a tekercs egyik oldala elhalad az északi pólus előtt, metszi az erővonalakat és áram indukálódik benne. A keret továbbfordulásával az áram elenyészik, majd a déli pólus elé érve feltámad, de az előbbivel ellentétes irányba folyik. A keret a kommutátorhoz csatlakozik, így a külső áramkörben mindig egy irányban folyik az áram. 1827-ben kezdett elektromágneses forgókészülékekkel kísérletezni, amelyet villámdelejes forgonynak nevezett. Ebben az álló és forgó rész egyaránt elektromágneses volt. 1873-ban a bécsi világkiállításon mutatta be csöves villamos szedőkből alkotott villámfejlesztőjét. Nyugdíjba vonulása után tovább dolgozott, utolsó éveit teljes visszavonultságban töltötte a Győri Rendházban. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz előállító készülék és a forgómotor feltalálása. Összesen mintegy 80 találmányt valósított meg részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a Pesti Egyetemnek. Halála után több utca és intézmény vette fel a nevét. 1913-ban bemutatták a szedán, vagyis zárt karosszériás gépkocsit a New York-i autókiállításon. 1922-ben először használtak inzulint a cukorbetegség kezelésére. Kanadában a torontói központi kórházban a már haldokló Leonard Thompson 14 éves fiú átesett a történelem első inzulin kezelésén, és életét az mentette meg. Néhány nap múlva elhagyhatta a kórházat, bár tovább is rászorult az injekcióra, de életben maradt. 1932-ben megszületett Gonda János, Széchenyi és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, zeneszerző, zenetörténész, a hazai jazz meghatározója. Elsősorban jazz darabok szerzőjeként vált ismerté, de írt játékfilmzenéket, balett és színházi kísérőzenét, musicalt, tánckompozíciókat, valamint modern dalokat is. A jazz történetével és elméletével foglalkozó könyvei és tanulmányai a magyar nyelvű szakirodalom alapművei. 1965-ben megszerezte a Bartók Béla Konzervatórium jazz tanszakát, amely 1990-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazzművész és tanárképző tanszékévé alakult át. Foglalkozott a kreativitást fejlesztő alternatív zenepedagógiával. 1993-ban megalapította a Tatabányai Nemzetközi Zenepedagógiai Intézetet. 1969-ben a Concorde szuperszónikus repülőgép teljesítette első próbarepülését Bristolban. 1987-ben megszületett Kozák Danuta, kajakozó, aki 6 olimpiai bajnoki címével a legeredményesebb magyar női sportoló. 6-szoros olimpiai, 15-szörös világ és 17-szeres Európa bajnok, a legtöbb olimpiai aranyérmet nyert magyar női kajakos. 1970-ben meghalt Latabár Kálmán, Kossuth Díjas színész komikus. Halála más forrás szerint január 10-e vagy 12-e. Kecskeméten született, dédapja Latabár Endre, nagyapja Latabár Kálmán Árpád, apja idősebb Latabár Árpád színészek. Fia, ifjabb Latabár Kálmán, szintén színész. Szülei Latabár Árpád színész és Dajcs Ilona színésznő. 1922-ben a Várszínházban táncos komikusként lépett először közönség elé. Kezdetben a Fővárosi Operett Színházhoz szerződött, majd 1927 és 33 között Árpád öccsével együtt zenés artista számokkal turnézott külföldön. Első filmje 1937-ben készült el. 1945-től haláláig a Fővárosi Operett Színházban játszott. Minden szerepére hallatlan gonddal készült, színpadi rögtönzései sikerének titka a sokszoros próba, a pontos begyakorlás volt. Munkásságát 1950-ben Kossuth díjjal ismerték el. Ugyanabban az évben érdemes művész, 1953-ban kiváló művész lett. 1937. augusztus 28-án Budapesten feleségül vette Walter Katalint. Egyre súlyosbodó cukorbetegségben szenvedett, az eredményes kezelést nehezítette a színészi mesterséggel járó állandó stressz és a rendszertelen életmód. Állapota 1970-ben válságosra fordult, január 11-én végleg eltávozott. Születésének 75. évfordulóján 1977-ben Kecskemét város tanácsa emléktáblát helyezett el az épületen, mely szülőházának helyén áll. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!
now.